Portrék az eltéről. Hirsch Tibor.
Irodalmi, filmes és esztétikai tanulmányokat folytatott.
Elsősorban irodalmiakat folytattam, én magyar-angol és összehasonlító irodalomtörténet szakos hallgató voltam, de értem el ezt a három szakot végeztem el, hogy diplomát is kapjak belőle. Akkor ez a három szak úgy működött, hogy két A szak és egy B szak.
Hány éves korában kezdték vonzani a humán tantárgyak?
Gyerekkoromban is írogattam, meg írtam, meg olvasni is szerettem. Ezzel együtt mindenki úgy tartott számon, hogy én reál érdeklődés vagyok, és ezért kémia-fizika szakos gimnáziumba jártam. És nagyon erősen foglalkoztatott az a lehetőség, hogy én még természettudós is lehetnék, de hát nem lettem az. Nagyjából úgy harmadikos gimnazista koromban úgy éreztem, hogy inkább a bölcsészetet és az irodalmat, sőt, konkrétan az írást fogom én majd választani. Ezért ebből a kémia-fizika szakos osztályból elkezdtem külön angol tanulni, és ezen kívül pedig felkészülni egy magyar felvételire, plusz nehézséget jelentett, hogy angol egy szót se tudtam harmadik gimnazista koromig, és ezen már csak az ismert kis iskolás korom óta egy magántanárnénitől németül tanultam, és a gimnáziumban is németül tanultam. Tehát a választás az többszörösen, és mondjam, egy vad szakítás volt az addigi terveim.
És egy nagy fordulópont.
Igen, bár ezt nem éreztem annyira nagy fordulatnak furcsa módon akkor. Valahogy úgy képzeltem, hogy a dolgok mindig jól összeegyeztethetőek, majd legfeljebb szifit írok, véltem, amelyik angol nyelven íródik, és ezen kívül tartalmaz olyan elemeket, amik közük van a természettudományhoz, és akár tudományos munkaként is felfoghatók.
Tehát az eltére járt. Aztán a MAFilm forgatókönyvíró kollégiumát végezte el, ha jól tudom.
Igen.
Milyen út vezetett az irodalomtól a filmig?
Hát valahogy végiggondoltam azt, hogy szeretek képekbe gondolkodni, tehát akkor is, amikor akár szöveget próbálok belső képekkel megkonstruálni magamban, akkor is, amikor én teremtek valamilyen fajta dramaturgiai konstrukciót, és ugye az a dramaturgiai konstrukciót próbálom papírra vetni, akkor természetesen képeket látok. Amúgy meg, hát természetesen olyan magától értetődőnek tűnt, hogy ha irodalomba ugye, fontos és érdekes emberként bekerülni nehéz, a filmben pedig ha valaki már oda bejut, legalábbis a 70-es évek világa, ott, hogyha csak saját jó kedve szerint valami lila blöfföt megenged magának, már akkor is valami fontos lesz belőle. Igen, azt hiszem, könnyebb útnak tűnt a film, mint az irodalom. Meg ugye ez az az időszak, amikor az ember nehezen tudja magát elképzelni, hogy egy asztal mellett 100 oldalakat termel. Sokan vagyunk így, nyilván azok a szerencsések, akikben már ekkor is megvan ehhez a fegyelem és alázat, és nem ügyeskedni akarnak, hanem dolgozni. De milyen magamban nézek én, akkor biztos nem ilyen voltam, tehát úgy gondoltam, hogy azért vannak jobb és érdekesebb, nyitottabb megoldások, meg persze olyan megoldások is, ahol az ember, ha amúgy is hajlamos arra, hogy szorongjon vagy bezárkózzon, akkor legalább emberekkel találkozik. Tehát egy valamivel stimuláló, nyüzsgőbb világnak képzeltem a filmet. De hát persze hatott rám a film, nyilván ez most vissza kéne emlékeznem, hogy kisgyerekkori mozi élményeim azok olyan erősek voltak, érdektelen filmek is természetesen. Maga a mozi helyzet, tehát a sötét nézőtér, és aztán hirtelen a képek, tehát hogy szabályosan rosszul lettem tőlük, akkor is, hogy ezek nem félelmetes filmek voltak. Tehát biztos, hogy a mozgókép az egy régi és fontos csoda volt számomra, tehát ez is oda vezetett. Ezzel együtt ugye én irodalmi kritikákat írtam először, akkor már és ma is létező kritika című hódkomoly folyóiratba. Ezt bizonyos kedves tanáraim ajánlására tehettem. Szilágyi Ákosra emlékszem, aki most is kollégám ott az egyetemen, tehát és aki valahogy beterelgetett, beajánlott oda engem először. Utána viszont az irodalomkritika írás után hamar jött a filmkritikaírás, az akkor éppen átszerveződő filmkultúrába, ahol azt hiszem, előbb persze mit se tudtam, azért fogadtak szívesen kezdő fiatal kritikusokat, mert ugye a legendás szerkesztőség lemondott, és egy csomó fontos szerzőjük bojkottálta őket, ugye ez a bírói vetféle szerkesztőség épp akkor tűnt el, és váltotta föl egy másik, amelyik viszont kapkodott az új szerzők iránt, tehát valamilyen fajta ilyen politikai játékba is csöppentem, de mondom, erről nem tudtam így, én csak örültem, hogy kapok publikálási lehetőséget, és egyszerű filmkritikákat, meg tévékritikákat vártak tőlem, tehát semmi különöset. Ez ugye akkor történt, amikor utolsó éves voltam, 1979-ben, és rögtön már a kritikaírás ugye nyomatékosította be, nem ezt a amúgy is érlelődő elszállást, hogy akkor erre a forgatókönyvíró kollégiumra felvételizek, ahol komoly felvételi volt, tehát több fordulós felvételi kellett van pályaművet beadni, azokból, vagy azok alapján kiválasztották a szóperi beszélgetésre behívottakat. Azt hiszem 500-ból vettek föl végül is 30-at, szabályosan a főiskola mintájára szerve, tehát akkor főiskola, ma filmművészeti egyetem mintájára szerveztek 3 osztályt, osztályfőnökökkel és ilyen Nemest Kürti István tanárúrral, mint fő-fő előadóval, aki egyben ennek a mentora volt. Azóta, amit a magyar filmtörténettel is foglalkozom, meg sok mindent megtudtam erről az időről, és az eszmerek előző időkről is persze. Világos volt, hogy ez az egész forgatókönyvíró kollégium, ez nem első, és nem is utolsó olyan szerveződés, és kétségbe esett kitörési kísérlet volt a magyar filmszakmában, hogy egyáltalán forgatókönyvírókat toborozzon, meg képezzen, mert nagyjából a 60-as évek elejétől, sőt, és az 50-es évek közepétől minden harmadik fontos ide kapcsolódó művészeti és kultúrvezetési értekezet arról szólt a filmszakmában, hogy forgatókönyvek kellenének, és azok nincsenek. Valamiért eszembe se jutott, hogy nekünk itt valami irdatlan nagy szerepünk lenne, hogyha ha becsülettel elvégezzük az iskolát. Később nem is lett a nagy szerepünk, annak ellenére, hogy ez egy komoly, 2 éves, sok időt igénybe vevő kurzus volt. Azért sem lett szereppel senkinek, mert közben magát a gyakorló filmcsináló filmszakmát átszervezték. A másrészt pedig nekem személy szerint pedig már lehetett volna, mert végül is egy olyan forgatókönyvet írtam, ami alapján bevettek volna valami kis féléves jelképes fizetésért és szerződéssel valamilyen stúdió holdudvarába. Addigra már sikerült egy ennél valamivel erősebb pozíciót szereznem a filmkultúra révén, a filmkultúrát működtető, akkor még filmtudományi intézetben, ahol kaptam egy 2 éves szerződéses tudományos munkatársi gyakornoki állást. Ez a tudományos segédmunkatárs, ez nagyon elegánsan hangzott az egyetem után, és akkor ennek valahogy örültem, mert ez biztos is volt. Hát az is fontos volt, hogy rendes fizetést kínáltak, és ugye azt a lehetőséget, hogy akkor ezen a kerülő úton majd hátba lehet támadni a gyakorló filmszakmát, tehát egy pillanatot se tettem le róla, hogy én oda majd valamilyen kreatív munkatársként egyszer visszatérek, de gondoltam, hogy erre most akkor még van idő, és akkor ez alatt a 2 év alatt egyetem meg tudom, hogy mi az a film, és majd akkor fogok a filmgyárba kopogtatni újra. Hát ez elmaradt.
Tehát voltak álma és vágyai ezzel kapcsolatban, amik végül is nem valósultak meg?
Ó, igen. Az igazság, hogy magam se tudom pontosan, hogy miért nem, vagy miért nem próbálkoztam. Ugye, hogyha próbálkoztam volna, és ez nem sikerül, elutasítanak, visszautasítanak, akkor tudom, miért nem, de hogy ugye miért nem felvételiztem például soha, nem úgy, mint sok ismerősöm, barátom, akik erről ma hallgatnak, de azért én tudom, hogy egyszer-kétszer megpróbálták, hogy felvételizzenek mondjuk a filmművészeti főiskolára, rendező szakra, vagy operatőr vagy vágószakra. Én ezt nem, egyszer, hogyha az előszobáig elmentem volna, és kikértem volna az űrlapot a portán, de a Szentkirály utcában, de utána végül sose adtam be semmilyen kérelmet. Valamiért maga a rendezőség ugye egy olyan fajta, ugye ma is így ér a fejemben, erőszakos szakma, tehát a jelenlétnek valamilyen vad és kemény átélése, amire félek, hogy nem volnék képes, tehát ott nagyon kell akarni valószínűleg. Ezt egyébként, amióta ugye kerültem napi kapcsolatban már filmrendezőkkel, közelben megismertem őket, ugye többszörösen igazolva látom. Ezzel együtt persze biztosan nem tudom, tehát lehet, hogy lehetne, mert lehetett volna másképp is. Meg hát ugye nagyon sok minden elvette az ember idejét, meg erejét, akkor, amikor mondjuk a fikciót, szép irodalmat, vagy akár forgatókönyvet kellett volna írni, mert hát akkor tudományos munkákat a Filmtudományi Intézet rendes munkatervébe illő, illeszkedő publikációkat írt meg, hát sok minden egyebet, ami egyre inkább meghatározott engem, azt hiszem, tehát magam számára is, hogy akkor én most már ez vagyok, és nem az vagyok.
2002-ben doktorált esztétika szakon. Ez hogy jött a képbe? Az esztétika.
Igen. Szóval én a Filmtudományi Intézetbe kezdtem a munkát, ahogy jeleztem. Ez volt 1981-ben, és aztán ott mindenféle változások történtek. Ugye többek között a Nemeskült István lett az igazgató, aztán Marx József lett az igazgató, az Objektív Stúdió hajdani vezetője, aztán Gyürei Vera a mai napig a Filmintézet igazgatója. Közben ebből a Filmtudományi Intézetben már nem tudományos intézet, hanem filmintézet, majd később Nemzeti Filmarchívum lett. Ez ugye fokozatosan erős profilváltást jelentett. Az első ilyen nagy elképzelése a Nemeskülti tanárnak az volt, hogy egy nyilvánvalóan a svéd vagy az angol filmintézet mintájában óriás intézményt létesít, ahol filmgyártás is folyik, meg minden, és akkor én ott nagyon gondoltam, hogy megtalálom meg a helyemet, vagyis aztán, mint egy szórakozottan ott hagytam, vagy el se kezdte. Viszont aztán egyre inkább archívummá vált, természetesen a lehető legkorrektebb és tisztességesebb értelemben is, tehát gondozni és védeni kívánt a filmeket, de ez annyira engem nem stimulált, nem érdekelt. És hát később mindenféle személyes okokból is eljöttem onnét, elkerültem onnét, és miután akkor már tanítottam Esztergomban, ami az első olyan intézmény volt az országban, Lányi András alapította valamifajta pót-pót kiegészítő hely, de egy valódi szak és specializáció, ahol filmet tanítottak, nem gyakorló filmeseknek, hanem rendő tanároknak, teoretikusoknak, moziüzemvezetőknek, ki mire használta ezt, bár sokan azóta már ugye az akkori tanítványaink közül, mint az esztergomi tanítóképző főiskolára járt tanítványaim közül sikeres rendezők. De hát mindesetre akkor ez egy ilyen első filmművei volt, ott tanítottam, ott már ugye kapcsolatban álltam azokkal, akik később itt a esztétika tanszék keretein belül, illetve abból többé-kevésbé kiválva, vagy ha nem is szeparálódva megalapították a média szakot, illetve a mozgókép elmélet és történet szakot. Ez utóbbinak a gazdája volt Kovács András Bálint, és ő egyenes idehívott, aki ismert végről a filmvilágból, ahol együtt publikáltunk, illetve akkor már szerkesztő volt, illetve Esztergomból, ahol együtt tanítottunk, és akkor itt elindult ez a bizonyos filmszakos képzés, de már az esztétika tanszéken belül. A másik oldallal, a média kommunikáció oldallal nem volt nehéz kapcsolatba kerülnem, hiszen hát természetesen a film és a média az a könnyű átjárással fonódnak egymásba, de ezen kívül de személyes okokból is, mert részben több itteni oktatót is ismertem, az esztétika tanszékeken is, a Szilágyi Ákost már említettem, de hát György Péter az évfolyamtársam volt még a 70-es években az egyetemen, aki ennek a szaknak a gazdája mai napig. Így aztán ide kerültem hozzájuk, közben itt lett valamilyen fajta tanársegédi állásom, ez már ugye a 90-es évek vége, ami egy vicces újrakezdését jelentette számomra a Szamár Létrának, mert hiszen a filmintézetben ott, ugye, amikor eljöttem 96-ban, akkor ugye, ott én már mint tekintélyes tudományos munkatárs voltam, de hát ez a pozícióm pillanatok alatt szerte foszlott. Minden esetre az egyetemre bekerültem, és mondjam, kollégáim és előjáróim erős nógatására nem füllött hozzá a fogam, mint egy jelező, hogy én már akkor öreg vagyok, és egyáltalán mégiscsak lassan megcsináltam a PhD-t, és megvédtem. Ebben segített az, hogy akkor már a 90-es évek közepe óta foglalkoztam Jancsó Miklóssal és a sajátos filmes eszközkészletével, és azokkal a paradigmákkal, ami egyáltalán végig gondolható, mármint a teljes életműve, és ebből a témából egyéb publikációim akkor már bőven megjelentek, és hát erre építve meg tudtam írni a dolgozatomat.
Miért kedveli Jancsó Miklóst ennyire?
Ez egy nagyon kemény, egyenes kérdés, és ez megijeszt, mert hát tényleg miért is kedvelem ennyire? Két okból kedvelem, amik azt hiszem, hogyha így most egy szempillantás alatt végre gondolnom, tökéletesen ellenkező két ok. Az egyik az, hogy ezek a bizonyos sajátos filmes eszközök, amik csak rá jellemzőek, ez a nagyon gazdag, visszatérő, de akkor nagyon pontosan felismerhető metafora készlet, amit ő használ a 60-as évek közepétől számítva, legalábbis a 90-es évek közepéig. Tehát ez a jellegzetes jancsói közeg, ez nekem nagyon megfelel arra, tehát nem csak Jancsó felel, meg más filmrendezők is, hogy kicsit sarkosan, kicsit dobozokba rendezve, tehát nem igazán a művészi átmenetek finomságait követve, hanem némileg mechanikusan, de ezáltal némileg természettudományosan is gondolhassak filmre. Tehát azt a viszonyt a filmhez engedi meg, amit lehet, hogy gimnazista koromban még birtokoltam, és amit ott hagytam, elárultam, stb. Tehát egy sajátos visszatérés. Ez az egyik lehetséges válasz, tehát a dobozolás lehetősége olyan csonál, nagyon szembetűnő, és nagyon jól rendelkezésemre állt. A másik, amely mondta, hogy jellegezője, az meg az, hogy Jancsó éppen nem ilyen. Jancsó ott, aki szereti, az mindig azt szerint méltatja, hogy a maga az élet. Tehát a filmjeinek a folyamatos mozgása, a benne lévő örökös játék, és ezek a éppen ezek a bizonyos finom átmenetek, ezek mielőtt legkevésbé sem egy ilyen hideg rácson átnézhető valakivé teszik. Ugye őt akár mint embert, akár mondhatjuk, mint férfit, aki kedvelte, mindig azt mondja, hogy azt látják benne, hogy egyszerűen nem lehet megfogni. Most ebben valami olyasmi van, ami saját tolongós, gátlásos természetemhez képest, mint a pont az ellenkező oldalon lenne. Tehát ki tudja, talán egyszerre ez a dobozolás, mint valami hasonló, és a szabadság, mint valami, vagy tőlem nagyon különböző, nagyon a másik oldalon lévő vonz. Tehát egyszerre az is, ami hasonlít, és az is, ami az ellenkezője.
Akkor, hogyha már így rendezésnél tartunk, mesél nekem egy kicsit az 1996-os Államgyárosok című dokumentumfilmjéről.
Egy csalódás, és egy kellemetlen, fájó emlék az életemben, de hát ha már mindenre akar kérdezni, nyugodtan beszélhetünk róla. A csalódás saját magammal szembeni csalódás, tehát ez a téma sokkal-sokkal érdekesebb is volt jelen időben is, mai napig érdekes és kiaknázatlan, mint amit nekem ebből kihozni sikerült. Hogy nem sikerült többet kihozni, ez nyilván a személyes ambícióim vagy motiváltságom megcsappanása is, vagy az is okozta, tehát menet közben hirtelen már nem éreztem a erős kedvet, meg önbizalmat sem, ezt én jól meg tudom majd csinálni. És aztán talán az is benne van, hogy ja, akkor született meg a kislányom, sok időm, energiám elment mindenféle magától értetődő privát életi, én nem is azt mondom, hogy tevékenysége, de hát egyáltalán érzelem, figyelem, minden máshova csoportosítottam kicsit, és ez sem tett igazán jót ennek, de annyira nem zavart ez utólag, akkor igen, tehát hogy hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy hát a 7 nagy hollywoodi stúdió közül egyrészt kettőnek az alapítója Magyarországon született, másrészt pedig ugye a maradék 5-ből is 4 az egy Miskolc vagy Kassa köré húzható 500 kilométeres körben született. Tehát ez valami vad jó felfedezés volt, hogy én akkor ezeket majd mind megtalálom, és meg fogom találni nem csak a kelet-európai emlékeiket, hanem azt is, hogy mi az, amit magukkal vihettek, akár csecsemőként is, és az új világban, és akkor, hogyha azt oda magukkal vitték, akkor ez egyfajta konyha pszichoanalízis tanításai, vagy sejtetései szerint az valahol föl kell, hogy bukkanjon a filmekbe, amiket mint alkotók csináltak, de mint ugye döntéshozó filmgyárosok a bólításukkal engedélyeztek, tehát magyarul meg kell jelenni valahol a 20-as évek Hollywoodjában, ha pedig ott megjelenik, akkor meg kell jelennie ugye egyszerűen a folyamatosságokán egész a mai globális médiában, ami ebből a Hollywoodból született. Tehát mint hogyha egy szuper izgalmas projekttel, ami persze lehet akkor egy dokumentumfilm, tényleg bizonyítható lenne, hogy minden itt kezdődött. A Tokaj mellett Ricsén és Tolcsván, ahol a Cukor Adolf Paramount, William Fox, a 20th Century Fox alapítói származtak. De érdekes dolgot lehetett volna vele kihozni, nem sikerült ilyen. Többek között azt, amit az előbb mondtam, hogy a rendezők nagyon tudnak akarni, meg nem tudok annyira akarni ezt a tapasztalatomat. Na, ez mint sejtés már korábban megvolt bennem, ez sziklán megerősítette.
Az idő múlásával ez nem változott? Nem gondolod olyan úgy, hogy esetleg most meg tudnád csinálni ezt a filmet jobban, mint akkor?
De jobban meg tudnám csinálni. Tehát, hogyha valaki erre most biztatást adna és hozzá pénzt, akkor sok mindent tudnék belőle csinálni, bár leginkább, ha most csinálnám, akkor játékfilmet csinálnék belőle, hogyha ekkora szabadságom volna.
És nem gondolkodott rajta, hogy esetleg belefog egy ilyenbe?
Rendezni biztos nem rendezném, tehát a történetek érdekelnek, tehát utólag és ez után a dokumentumfilm rendezési kaland után is bőven olvastam az itt szóban forgó és egyáltalán szóba jöhető álomgyárosoknak az életrajzait, emlékiratait, stb. Ezek külön-külön, hát még együtt, mint ilyen forgatókönyv képes történetek.
Térjünk kicsit vissza az egyetemhez. Szeret tanítani?
Hát eleinte nagyon féltem a hallgatóktól, erős empátiával átéreztem azt, amikor valaki gyanakszik rám, hogy éppen fáradt vagyok, vagy nem pontosan fogalmazok, vagy netán valamilyen részlet az én fejemben sem világos arról, amit előadok. Sőt, meggyőződésem, hogy ez a érzékeny dinamikus kapcsolat, ez azt is jelentheti, hogy én magam is mondjuk generálok ilyen érzéseket a hallgatói fejében. Tehát, hogyha látom magam kívülről, hogy bármilyen vonatkozásban megvetésre méltó vagyok, akkor ezt projektálom, ezt az érzést, és akkor így is fognak látni. De azóta tudom magam szabályozni, azt hiszem jobban, mint régen, tehát most már nem feltétlen olyan veszélyes a helyzet. Tehát nem feltétlen tudom előhívni a saját magam iránti ellenszenvet akármilyen formában azokból, akikhez beszélek. Amikor viszont ez megtörténik, tehát ez a rossz dolog megtörténik, vagy megtörtént, akkor nagyon nem szerettem tanítani. Egyrészt akkor valóban még utána is úgy éreztem, hogy hát hiszen nem tudom én azt rendesen, amit mondok, tehát előbb meg kéne tanulnom, mielőtt tanítom, és már erről úgyis késő, és ettől elszomorodtam, pánikba is esettem. Másrészt viszont, amikor valamilyen gondolati konstrukciót az ember felépít, amit ő úgy jól kitalált, és akkor nem mondom, hogy nagyképű módon, de úgy örül neki. Tehát, hogy ez most az övé hűde végig gondolta ezt, és ezt ugyanúgy, mint egy bármilyen fajta tárgyasult produktumot, tehát mint egy gyerek a maga kis legóját a szüleinek, amit összerakott, imádja megmutatni. Tehát tulajdonképpen ezt az érzés, ez egy tanításféle. Tehát, hogy igen, szeretem elmondani, amit gondolok akkor, meg amit én érdekesnek tartom. Ja, igen, hát ez meg kiegészíthető azzal is, amit nem én találtam ki, hanem én olvastam, megértettem, és én magam egyszer már érdekesnek tartottam. Tehát ennek a megfelelő interpretációja is izgalmas. És ha ez a empatikus viszony megvan, tehát az, ilyen, érzem azt, hogy milyen, amikor hülyének tartanak, akkor úgy is működik, hogy érezni vélem, hogy most aztán jól megértettek, és most éppen valakinek a fejében azzal, hogy ez ilyen jó kis gondolat. Hát, és akkor ennek persze örülök.
Milyen tárgyakat tanít?
Hát mikor mit tanítok? Amit szinte mindenfélébe szoktam tanítani, amerikai filmtörténetet, bár ennek most éppen volt egy fél éves szünete, viszont tanulottam el magyar filmtörténetet, elsősorban a 50-es, 60-as, 70-es éveket, esetenként későbbi filmtörténetet is. Vannak ugye speciális kedvelt szerzőim, elsősorban Peter Binevé, akinek a életművét tanítom, utána róla egy könyvet írtam, meg új filmjeiről is általában valamilyen módon kurzusokat tartottam, filmkritikát írtam, stb. Tehát egyfajta filmnevé ismerőnek minősülök itt a egyetemi kínálaton belül. Ugyanez Jancsóval, róla már beszéltünk, Jancsót is tanítom. És miután 96-tól 2004-ig voltam a Népszabadság televízió kritikaírója, tudottani Turács Rovatnál. Ebből is következett elég hamar, hiszen hát a média szakon is tanítok, hogy a televíziós műsor elemzést, televízió történetet is tanítok. Vannak bizonyos tanulságos, populáris kultúra résznek tekintett, ebből a szempontból társadalom történet tanítására nagyon alkalmas televíziós és filmes narratívák. Ezek mentén is szívesen építek fel szemináriumokat. Ilyen volt a South Park szemináriumot csináltam, és szervezekkel próbálok tervezni egy jó barátok szemináriumot, ami esetleg érdekes lehet.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen munkakapcsolatban áll az újságokkal, amiben így is publikál. Az újságok felkérik önt, hogy publikáljon, vagy ön küldi be a publikációit az újságoknak?
Ez az önállótlanságnak és bizonyos fajta lustaságnak van a bizonyíték, hogy nagyon-nagyon ritkán küldök be én bármit is, tehát általában felkérésre írok valamiről. Más kérdés, hogy szerencsére azokkal a szerkesztőkkel, akikkel együtt dolgozom, a filmvilágnál különösen, jó viszonyban vagyok. A jó viszony azt jelenti, hogy kb. Ismerik az ízlésemet, a lehetséges reflexeimet különböző kulturális termékekre, tehát hogy általában persze ez nem csak rám vonatkozik, szerzőiket rendszerint úgy választják ki, hogy tudják, hogy kinek mit adjanak.
Ön szerint mi az az oktatásban, amit nem oktatnak, amit az embereknek nem tanít meg a formális oktatás, és mégis szükségük lenne rá?
Formális oktatás nagyon sok mindent, ami éppen az én területemmel valamilyen módon kapcsolódik, a film és média nem tanít meg, és a mai napig az húzódik, ami a 90-es évek közepén már befejezett tényként volt a fejünkben, hogy az alapvető alaptanterben kötelezően és lassanként egész az általános iskola szintjéig megjelenik a média vagy a film oktatása, ugye abszurdnak és elképzelhetőnek tartja az ember, hogy ha valamit ugye a hallgatók naponta fogyasztanak sok órában, az azzal kapcsolatos egyrészt nyelvi, másrészt értékrendi ismeretek, egyáltalán a tartalomra, a mozgóképes tartalomra, vagy az interaktív média tartalomra, webes tartalomra és használati szokásokra vonatkozó tudás, az egyszerűen nem tanítható rendesen, mert még túl közel van, vagy mert túl sok helyen ellenérdekeltek, vagy mert az egész nem artikulált annyira, mint a irodalomnak a középkortól való oktatási kánonja, vagy történelmi, vagy az egyéb humántudományok. Ez de biztos így van. Másrészt természetesen nagyon sok minden van, amit jó lenne, ha már korábban tanítanának, tehát a különböző gazdasági projektek vezetését a világban, a kommunikációnak olyan formáit, akár az írásos, akár a szóbeit, ami valamint az érintkezés minimuma, az ember érintkezés minimumát jelenti, már legalább középszinten, vagy felső szinten. Igen, azt is elképesztőnek tartom, hogy csak a humán oldalról egységek, vagy a társadalom tudományi történeti oldalról, hogy teli vagyunk mindenféle okos dobozokkal, amiknek a működését belülről abszolút nem ismerjük, de naponta használjuk őket. És ezeket, vagy ezekkel kapcsolatos ismereteink azok minimálisak, tehát ezt én magam is, amikor néha mégis valami módon, hogy a televízió történet, vagy új média szövegelemzésre, és nem tudja, milyen tárgyak kapcsán egyáltalán szóba kerül, amilyen okos ketyere. Hát a végtelen naivitás, hogy a bölcsész hallgatók ezeket használják, de nem értik, de nem is érdekli őket, és nem ér, hogy akkor viszont elfogadják, hogy lehet így békében élni ezekkel a különös tárgyakkal, hogy az ember használja, de nem érti, hogy működnek. Hát másfelől akkor, amikor még ennyire sok felesleges dolgot talán nem is tanultak meg a középiskolások, mint ma. Tehát amikor én jártam, nyilván egy kisebb tudásanyagban dolgoztak még, már akkor is feltűnt, hogy hát miért kell nekem tudnom a kénysav gyártást, hogyha nem fogok kénysavat gyártani. Tehát ha valami rá lehet kérdezni, otthonban szakbarbár módon is arra, ugyan miért nem elég egyfajta nagyjából a képes enciklopédiák a szintén lévő általános műveltségem a világban. Ja, és azt hiszem, hogy egyfajta praktikus földrajzi tájékozódást is tanítani, hogy érdemes volna tudni az embereknek, tehát nem csak azt, hogy hogyan ismerjenek fel gleccserek különböző típusait, tehát a saját középiskolás lányomtól esve ezeket éveseket, hanem hogy ha el akarnak jutni valahonnan valahova, akkor hol kell balra és jobbra fordulni, és egyáltalán sok apróságot. Ami a kutatást illeti, nem gondolnám, hogy tudományos munkában valami nagyot és korszakosat tudok felmutatni. Azt már inkább lehetem képzelni, hogy azt a sok kis írás, tehát talán a Népszabadságban több száz írásom jelent, mert amelyek viszont szabad eszély formájában csak érintőlegesen kapcsolt a tévéműsorokhoz, hogy ott esetleg megfogalmazhatta valami állítást, ami állítás igaz, és akkor azt valaki elolvasta, és ugyan önmagában bőve egy semmi kis könnyű gondolat volt, de az elindított benne valami asszociációt, és attól előbb-utóbb okosabb, jobb lett, életét valamilyen módon korrigálta. Tehát valami történhetett vele. Még ha nem is fogta utána rám, hanem ez más gondolatok akkumulációjának volt a része. Akkor is, az már valami.
Hogy látja a jövő nemzetékét a szakmájában, a filmben?
Hát azok kevesek, hogy most az egyetemen viszonylag nagyszámú filmszakos között erősen elpatottak, azok nagyon szigorúak, nagyon okosak, és az egészen biztos, hogy hozzánk képest nagy és más típusú filmipertséggel rendelkeznek. Azt jelenti, hogy ők a megfelelő DVD megszerzési letöltési lehetőségeket is belekalkulálva ha tényleg érdeklődnek ezért, akkor irdatlan mennyiségű anyagot tudnak felhalmozni, ezt megegyezni, rendszerezni, és miután mondom, itt most a tehetséges és szorgalmas kevesekre gondolok, ezek ezt utána természetesen használni is. Nagy és erős az elkülönülés, megint csak a, ebben a szempontból, ebből a szempontból is azt mondjuk, hogy a nyugati vagy tengeren túli egyetemeken is egyfajta szakmára koncentráló elit és azok között, akik úgy el vannak.
Nincsen semmihez se kedvem, de érzem azt, hogy nincsen rendben így. Bátrukám hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek.
A 60-as évek végén, amikor én 8. általánosba jártam, körülbelül akkor, ahogy nagyjából most is, bár szemosan meg korábban különböző értékrendtípusokat és szereptípusokat és trendeket választottak a tizenévesek, de mi jóval szűkebb palettán választottunk, és ezeket ugye ugyanúgy megfejelték zenék meg zenekarok, de a szűk palettán azt értem, hogy nem 5-6 trendet vagy közül tudtunk választani, hogy mi most inkább deszkás, vagy inkább gothic, vagy inkább emo irányba megyünk el, hanem két szánalmas kis választásunk volt, hogy inkább illés vagy omega, tehát ez ott, és ez nagyjából meghatározta, hogy lágyak, entelektüelek és befelé fordulók, vagy kőkemények fiú esetében kicsit mácsók, és olyan provokatívabbak vagyunk. Én ez előbbit választottam, ez ugye az illésvonal, ami később fonográf. Ugye a emlékezetem szerint a Hobo ezt megírta, bár valóban korábbra, 60-as évek közepére, éve a maga választását, ugye, hogy ez az első ilyen markáns zenei hullámmal találkozva, hogyan működött a nemzetközi téren, ott nevezetesen úgy működött, hogy Beatles vagy Rolling Stones. Természetesen itt is a Beatles volt számomra fontosabb, de az az igazság, hogy én nem voltam nagy nemzetközi zenefogyasztó, tehát kevés Szabad Európát, kevés Luxemburgot hallgattam ebben az időben. Ezek voltak a lehetséges trendi forrásai ezeknek a zenekaroknak, úgyhogy a 70-es évek elején már ebben a fajta kis kalitkában ért, hogy én akkor illést hallgatok. Meg természetesen Kon Zsuzsát. Évek közepén aztán mondjuk, amikor már túl az érettségén, akkor bővült és kitágult a zene ízlésem, mert hogy akkor, ugye, ami a magyar zenét illeti, értem, felfedeztem, természetesen nem egyedül magamnak, Cseh Tamást, őt minden módon pinceklubra üldöztük, és akkor ott hallgattuk. Most például nagyon nehéz volna konkrét Cseh Tamás számot úgy mondanom, hogy ez az valamilyen módon világosan jelezze, hogy közelebb áll hozzám, mint más 23. Legfeljebb úgy tudom inkább rangsorolni őket, hogy mondjuk melyik volt például a legelső, ami úgy fejbe csapott, hogy akkor ezt kell mindig hallgatnom, ez a Füst a megoldás, barátaim.
Füstben úsznak arcaim, dohány a légünk, és füstben úszunk, barátaim. A füst füstben elúsznak arcaim, dohány a lihim, és füstben elúszunk, barátaim. A végén úgy elúszunk, barátaim, hogy magunk is ott a lehetjük saját a füst, a füst a megoldás, barátaim, mert üdőre merre szívni, csak mi tudjuk ezt. Füst a megoldás, barátaim! Elcsavarodni, eltekeredni, barátaim! Csak tüdőre, csak merre szívni, barátaim! És elúszni.
Nos, hogyan tovább? Persze ezeket még akkor hallgattuk igazán, és akkor voltunk büszkék, hogy hallgathatjuk, amikor még a lemezek meg se jelentek természetesen, és akkor ez egy egyfajta féllegális zenehallgatás volt, és amikor már lemezek kijöttek, akkor már egy kicsit blazírtan tudomásul vettük, hogy ez most már innentől kezdve mindenkié. Ugye én filmmel foglalkozom, ezzel együtt a 60-as évek végén, 70-es évek elején, még gimnazista koromban közepes és esetenként rossz filmek is jelentősen orientálták érdeklődésemet. Se nem a film, se nem a zene minősége miatt hallgattam agyon a valamilyen módon megszerzett, magam sem tudom már honnan megszerzett Eper és Vér filmzenéjét, és annak minden létező fontos számát. Leginkább a érzelmes főcímdalt, egy lazább forradalmi dalocskát, azt a bizonyos ritmusos tapsolósat, ami a filmben leginkább ismert, ezt kevésbé kedveltem. Mert ezért a radikalizmusom hiánya volt, de valami ilyesmi még. Például olyan érdekes, hogy amikor ugye mondtam, hogy a 60-as évek végén ez egy fontos döntés volt, és egyfajta személyiségre vonatkozó önreflexió, hogy élés vagy omega, akkor a szegény metrót azt, mint egy ilyen langyos, senkinek se kellő, tehát nem elég karakteres valamit ki is hagytuk. Érdekes, hogy aztán az egyetem végén például tehát zarándalokat is kezdtük hallgatni, és ez egy késői felfedezése volt egyáltalán, hogy lehet ilyesmit is hallani, de ez már az volt, amikor már mindennel beleértve a Gitch-sel kapcsolatosan is sokkal toleránsabb és megbocsátóbb álláspontom volt. Tehát ez érte az igazi nagy-nagy türelemnek a kezdete. Tehát akkor egy ideig még Beatrice koncertre is elvittek, aztán természetesen ezeket váltogattuk a részben hozzánk közel álló ismerősök, sőt barátok zenejével, akik az akkori URH Trabant, ez már az egyetem utolsó éve volt. Bizottság koncertek, a bizottság első koncertjeim még ott voltunk. Hát itt persze mondhatik filmzenét, de hát ezek is már olyan régiek, mondjuk Bódi Gábor Kutyai Dala, már megint itt van a szerelem, most itt leszek, hogy jutott. Hát ez sok-sok évvel ezelőtt volt.
Vigorral játszik.
Éves korom óta, azóta folyamatosan nosztalgiázok, tehát te feladod, amíg ugyanazt hallgatom, vagy legalábbis örömmel veszem, vagy ha hallom, amit már egyszer hallottam, bizalmatlanul fogadok újat. Másrészt persze kénytelen vagyok belehallgatni a mondjuk a lányom által kedvelt zenékbe, most a legutóbb, mit is hozott nekem, azt hiszem a Péter Fi Bori. Na, hát mást is hozott, de az például azért erősen hatott rám, tehát az hirtelen kedvemre való volt.
Mondják, hogy rohanó világban élünk. Önnek mi a túlélési stratégiája ezzel kapcsolatban? Hogyan tud megállni egy nap gondolkodni?
Hát szórakozottságból itt került hozzá. Tehát hirtelen gondolkodni valamit, akkor valamit elfelejtek, vagy valami, akkor nem koncentrálok, aminek pedig a köznapi feladataim alapján nagyon is figyelni kell. Vagyis a rohanó világ ellen a legnagyobb, legjobb védekezés az elvambulásnak a vállalása.
Divat. Légy ma gyerek és búj függöny mögött. Lessük meg azt, hogy díszbe öltözött anyánk tótúrral diskurál, míg apánk a jövőnkről politizál. S minden kéz pohárra tapad, hisz a tangó divat.
Hirs Tibort Horváth Blanka kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.